Üdvözlöm Önöket, Boros Péter vagyok, ez az Inforádió Aréna című műsor, amelynek mai vendége Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, Latin-Amerika szakértő. Köszönjük szépen, hogy elfogadta megkívásunkat.
Jó napot kívánok, szívesen.
Így százon pár nappal az olimpia előtt mi másról beszélhetnénk, hogyha Latin-Amerikáról beszélünk, mint Brazíliáról. Elsősorban természetesen, hiszen nagyon sok ország van, és megkockáztatom, kimerem mondani, nagyon keveset tudunk a térségről. Miért tudunk ilyen keveset erről a térségről?
Hát először azért, mert nagyon messze van, ez egy kézenfekvő ok. Egyébként nagyon furcsa, mert ugye 70-es, 80-as években azért elég jó kapcsolatok voltak Magyarország és a latin-amerikai országok között. Nekem volt szerencsém a térségben olyan emberekkel találkozni, akik a 70-es, 80-as években egyetemre jártak Magyarországon, megtanultak magyarul, akkori magyar állami ösztöndíjakkal, és a mai napig tartják a magyar tudásukat, gyakorolják, és van egyfajta vonzalom Magyarország iránt. És ők ugye 50-es, 60-as éveiben járó még aktív emberekről van szó, akiknek egy jelentős része gazdasági vagy politikai életben részt vesz, és ezek a kapcsolatok azért elég kihasználatlanok voltak nagyon sokáig a 90-es évek után, amikor Magyarország az euróatlanti csatlakozás irányába fordult el, és gyakorlatilag a teljes államigazgatásnak a fókuszpontja, hogy az Európai Unió és a NATO felé irányult. És csak ugye az utóbbi években kezdtük el újra felfedezni magunknak ezt a térséget. Ennek van egyszer egy olyan oka, hogy Magyarországon sincsen túl sok Latin-Amerika szakértő. Őszintén szóval két kezemen meg tudom számolni azoknak a kollégáknak a számát, akik a térséggel foglalkoznak, és ezen szakértők egy jelentős része már az idősebb generációhoz, tehát a 60 fölötti generációhoz tartozik.
Akkor, amikor túl vagyunk a labdarúgó világbajnokságon, és tényleg a Riói olimpia előtt vagyunk pár hónappal, akkor azért mindenkinek van már valami elképzelése, meg tudása Brazíliáról, de nagyon sok kéte is van. Kezdjük talán sorban azzal, hogy milyen a társadalmi fejlettség, mert az egyik oldalon azt látjuk, hogy ezeket a favellákat, ugye úgy hívják ott a nyomor negyedeket, oda bemegy szépen a markoló, meg az egész kotrógép, és azt takarítják el, mondván, hogy legyen szép minden, hiszen mindjárt olimpia van, de hát azért azt is hozza magával, hogy ott a milliárdos, mert megkockáztatom, milliárdos negyedek szomszédságában meg nyomor negyedek vannak. Mi ez a nagy kettősség?
Hát ez a társadalmi szakadék, ami a gazdag és a szegény réteg között van, ez talán még halmozottabban igaz, mint Európában. Tehát Európában is vannak szegények, vannak szegény negyedek, de nem összehasonlítható tényleg mondjuk a riói favellákkal, vagy akár a São Paulo, akár más nagyobb városokat is mondhatunk. Hatalmas a kontraszt, tehát ugye abban az időben, a 60-as, 70-es években, amikor nagyon meglódult a városiasodás ezben a térségben is, és rengetegen vidékről bevándoroltak a városba munkalehetőségenek után keresve, egyszerűen nem találtak maguknak megfizethető szállásokat, és elkezdtek ilyen bódékvat építeni maguknak, ami először lehet, hogy csak kartonból volt, aztán később fából, aztán később kőből, és gyakorlatilag tákolmányokból, de össze felépítettek maguknak kvázi házakat, amik egyébként belülről ugyanúgy el vannak látva árammal, ugyanúgy van folyóvíz, részben csatornázva is van, persze az áramot jelentős részben lopják azért, tehát nincsen mérőóra. Ennek nagyon jól látható, különösen Rióban, hogy váltakozva tényleg a szegény negyedek és a gazdagoknak a térségei, tehát gazdagoknak az élő negyede gyakorlatilag egy utca választja el őket egymástól, és ez nem csak Brazíliában, hanem akár Venezuelában, akár Argentínában, máshol is ez látszódik. Ugye ez a kettősség, ez nem újdonság. Tehát a 19. századtól a függetlenedéstől fogva megvolt az, hogy az a rabszolgák, a felszabaduló rabszolgák, a földművesek, illetve a földtulajdonos spanyol-portugál bevándorlók leszármazottai, akiknek a kezébe volt a gazdaságnak egy jelentős része a földtulajdon, hát ez a kettősség, ez mindig megvolt. Ugye most egy kicsit változott, most inkább ugye az ipari, kereskedelmi oldalról kerülnek ki a dollár milliárdosok, tehát ugye a föld egyik leggazdagabb embere az Carlos Slim, mexikói iparmágnás, tehát hogy gyakorlatilag tényleg ez a kettőség nagyon durván megvan. Kicsit visszatérve a szegényekre, tehát Brazília körülbelül egy 200 milliós ország, ahol körülbelül 50 millió szegény él. de mély szegény. Tehát ez alatt azt értjük, hogy napi körülbelül másfél dollárból kell megélniük, az 500 forint.
Hogy élnek meg ők?
Nem tudom.
Lehet, hogy rosszul gondolom, de ugye tél nem nagyon van az országban, tehát olyan kemény tél nincs. Ez azt jelenti, most lehet, hogy rossz, amit mondok, de hogyha még fűteni is kellene, akkor ezek az emberek már nem élnének?
Hát bizonyára akkor még kevesebb őserdő maradna, mert hogy ők megoldanák ezt maguknak a fűtést, de nem központi fűtéssel, meg nem elektromos árammal. Tehát alapvetően értelemszerűen egy ablak nélküli, csak egyszerűen egy fedőt összetákol magának, abban már, ha nem esik rá az eső, nagyjából megélnek az emberek, különösen ugye Brazíliának a középső területein. De tény, hogy a mély szegénységben élőknek a száma nagyon nagy volt, amit pont az utóbbi 11 néhány év alatt az előző elnök, Lula elnök, illetve mostani elnök különböző programjai kapcsán sikerült ezt a nagyon mély szegénységet felszámolniuk.
Miközben egy nagyon gazdag országról beszélünk, hogyha a természeti kincseket nézzük, innen mi csak ugye azt halljuk, hogy folyamatosan pusztítják ki az őserdőket, de tudjuk azt, hogy az őserdők óriási értéket képviselnek, de az ásványkincseik nagyon gazdagok, a lelőhelyek nagyon gazdagok, és egy kicsit furcsa is nekem, beszélgettünk előzőleg telefonon, hogy hogy néz ki mondjuk a térképen Brazília, pont úgy néz ki, mintha fele akkora lenne, mint az Egyesült Államok, miközben nagyon kicsi a különbség, tehát gyakorlatilag éppen csak lemaradt területileg az Egyesült Államoktól, megkockáztatom, viszont ásványkincsekben majdnem, hogy gazdagabb?
Hát Brazília természeti kincsekben mindenképpen gazdagabb, ugye az esőerdő, az ott meglévő faállomány azért az hatalmas értéket képvisel, de ezen kívül nagyon komoly olaj tartalékai vannak részben a szárazföldön, tehát magán a brazil területeken, részben pedig a tengerben. Tehát az a gazdasági övezet, ami ugye a tengerből a Brazíliához tartozik, ott rengeteg fúrótorony van, ugyanúgy, mint a mexikai öbölben, és termelik ki az olajat. De ezen kívül vasércük, rengeteg vasércük van, mindenféle nemes fémek. Ezen kívül, ami ugye Brazíliába tipikus kiviteli, tehát export termék, azok a különböző mezőgazdasági termékek. Tehát az olajos magvaktól kezdve a gyümölcsök, ugye különösen a trópusi gyümölcsök, amik hatalmas mennyiségben teremnek, kávé, kakaóbab, de természetesen vannak olyan típusú termékek is, amelyek azért bizonyos hozzáadott értékkel rendelkeznek, tehát például a gépjárműgyártás ott is fontos, az egyik fő kiviteli termékük az a gépjármű, és bármilyen furcsa a repülőgép és repülőgép technikai eszközök, ugyanis van egy elég komoly repülőgép gyár, ami brazil kézben van, és hát azért nem olyan nagy, mint mondjuk a Boeing vagy az Airbus, de egyre jobban jön föl, és már a nagyon komoly mennyiségükben adják el külföldre is a brazilok. Ezen kívül persze a hús és a húsfélék, tehát minden olyan mezőgazdasági termék, amely egy ekkora hatalmas országban megterem, azt gyakorlatilag ők exportálják.
De akkor jön a demagóg kérdésem, hogy akkor miért él mély szegénységben minden negyedik ember?
Azért, mert nincs munkahelyük, azért, mert a termelő helyeknek, a földeknek a jelentős része továbbra is ugyanannak a szűk rétegnek a kezében van, mint 150 évvel ezelőtt, ha családneveket megnézzük. Nem, gyakorlatilag nem volt, vagy nagyon minimális földreform volt Brazíliában, és ebből kifolyólag azok a nagy cégek, konglomerátumok továbbra is ugyanúgy működnek, ugyanúgy elviszik ennek az exportnak a profitját, mint ahogy eddig. És mivel rengetegen élnek, és a piacgazdaságból megtudjuk, ugye, hogy ahol nagy a kínálat, az lenyomja az árakat. Tehát ha nagyon sok ember van, és nagyon sok ember van munkanélkül, akkor a legminimálisabb bérért dolgoztatják az embereket. Ezen kívül hát a munkamorál, lehet szídni, hogy Kelet-Európában rossz a munkamorál, de hát el kell menni Latin-Amerikába is megnézni, hogy milyen a munkamorál. Tehát ott például teljesen megszokott hozzáállás az egy munkavállaló részéről, ha ők hetente kapják a bérüket, nem havonta, mint mi, hogyha a harmadik hét után neki van elég pénze, és minden ki van fizetve, és be van vásárolva, akkor a negyedik héten nem megy el dolgozni.
És emellé még tegyük hozzá, hogy nagyon sok korrupciós ügy van, nem olyan régen pontosan az állam vezetőit is megtalálta egy ilyen, és ez a napi élet része, és a napi kommunikáció része is, hogy ez is inkább ilyen latinos temperamentum?
Hát a korrupció azért máshol is jellemző. Nem kell azért Latin-Amerikába menni, hogy korrupciós ügyekkel találkozzunk, de a mértéke, illetve a mindent átfolyó volta azért Latin-Amerikában jellemző. Tehát ez a korrupciós botrány, amit lavazsatúnak hívnak, vagyis kocsimosónak. Egyébként ez onnan jött, mert a Petrobras, ami az ottani MOL, gyakorlatilag a brazil állami...
Kicsit mértékekben nem akarom ezzel megbántani a magyar...
Nem, de egy olyan körülbelül 30 milliárd dolláros éves forgalma van a Petrobrasnak, tehát igen, picit nagyobb, mint a MOL, de hát ez a brazil olajvállalat, ami ugye állami tulajdonban van jelentős részben. Hát ugye ebből indult ki egy akkora botrány, néhány évvel ezelőtt kezdődött meg ennek a felgöngyölítése, amit senki nem hitt volna, hogy ekkora, hogy ennyi pénzt el lehet síbolni, de hát el lehet. A Petrobras, ugye, mint állami cég, hatalmas olajbevételek mellett minden évben nagyon sokat fektet be infrastruktúrába, új finomítók építésébe, oda vezető utak építésébe és egyéb más egyébként társadalmilag hasznos beruházásokba. Azonban ezeket a beruházásokat hát 2006-tól körülbelül felülárazva adták oda ugyanannak az alvállalkozói körnek. A felülárazást az körülbelül kétszeres, háromszoros árakat kell érteni. Ez a pénz értelemszerűen visszacsorgott a döntéshozók felé. Tehát az akkori kormánypárt, most is kormányon van, zárójelben még a munkáspárt, annak a vezetői és a parlamenti képviselői rendszeresen kaptak kampányfinanszírozásra, illetve a saját maguk finanszírozására ezekből a pénzekből vissza. És itt több milliárd dollárról van szó. A mostani számok azok 3 milliárd dollár körül mozognak, amit gyakorlatilag ilyen szerződéseken keresztül fizettek ki, de hát ezt senki valószínűleg soha nem fogja tudni pontosan megmondani, hogy itt mennyi pénzt síboltak. Vannak ilyen vicces videók, ahol megpróbálják ilyen digitális formában ábrázolni, hogy ki hogyan kapcsolódik a projekthez, mármint ehhez a korrupciós projekthez, és itt a 700 valahány parlamenti képviselőnek kb. Az egyharmadát már hozzá tudják kapcsolni ehhez az ügyhöz. Ebben benne van az előző elnök, a Lula, benne van a Dilma Rousseff, akit egyébként úgy jelenleg még nincs közvetlen bizonyíték ellene, de elég nehéz azt gondolni, hogy abban az időszakban, amikor ezek a korrupciós ügyek voltak, és ő pont ennek a Petrobras felügyelő bizottságának volt az elnöke, hogy nem tudott semmit. Ezt elég nehéz azért elképzelni.
Miközben ő lehet azt mondani, hogy a népembere, nem? Tehát
hát azért... ahogy Lula is a népembere, és 1988-ban volt egy híres mondása, amikor azt mondta, hogy ha egy szegény lop, az börtönbe kerül, ha egy gazdag, akkor miniszter lesz. És ezt most utalnék vissza, hogy két hete nevezte ki Dilma Rousseff Lulát, volt elnököt újból miniszternek, mert már ott tart a vizsgálat ellene, hogy lassan előzetes letartóztatásba fogják helyezni. És ezt megelőzendő kinevezte miniszternek azért, hogy immunitást élvezzen. Ez egy nagyon kemény politikai játszma. Simán lehet, hogy mind a ketten ebbe heteken belül bele fognak bukni, de hogy ez nagyon érdekes, ugye a digitális technológia miatt vissza lehet már keresni 80-as évekbe, ki mit mondott, és ezt mindenki posztolja a Brazíliában ezt a mondatot, hogy Lula ezt mondta, és úgy látszik magára is értette.
És egy ilyen helyzetben nem sokára olimpiát rendez ez az ország, hogyha ezt a részét nézzük, akkor ez okozhat-e problémát majd a megnyitó ünnepség előtt?
Hát az, hogy ki fogja a megnyitó ünnepséget vezetni, arra most nem mernék nagyobb összegben fogadni.
De nyilván az olimpia szempontjából ez a legkevesebb.
Hát igen, ezt akartam mondani, hogy tehát az olimpia az szerencsére még a sportról szól azért a Brazíliában és minden más országban is. Alapvetően a sportlétesítmények már nagyjából fél egy éve készen vannak, ki vannak próbálva, működnek, jó minőségben működnek. A probléma két oldalról merülhet föl. Az egyik, hogy ezek a sport, tehát hogy Rio, az egy körülbelül 15 milliós város. A külvárosokkal együtt 20x millió. Na most itt ugye az város egyik végéből a másikba körülbelül 50 kilométert kell utazni, hogy az ember eljusson, és ez ugyanaz a város. És a körülbelül négy kampuszon, négy negyedben vannak a sportlétesítmények, és ezek között ugye a játékosoknak és a nézőknek is néha utazni kell. Na, itt lesznek gondok. Ugyanis ha néhány millió ember hirtelen rászabadul a városra, és plusz még az ott dolgozó néhány millió szeretne közlekedni munkába, és nem készült el sajnos az a metróvonal, ami összeköti ezt a két sportnegyedet, és nem is fog már elkészülni augusztusig, tehát ezt már bejelentették, hogy sajnos ezzel megcsúsztak. Egyébként ez a négyes számú metró Rióban. Úgy látszik, ez a négyes szám ez nem jött be a braziloknak se. Ehelyett buszokat fognak munkarendbe állítani, ezzel ugye az a probléma, hogy amúgy is túl zsúfolt városról van szó, amúgy is hatalmas közlekedéssel, ide még beállítanak kvázi buszokat, még ha le is zárnak néha egy-egy sávot, ahol le lehet, nem mindenhol lehet, ez egy hatalmas közlekedési káosz lesz. Ezen kívül a másik, ami probléma lehet, de jó eséllyel nem lesz, ez a közbiztonság. Rengeteg pénzt áldoztak már eddig is az ottani biztonsági szolgálatoknak a felkészítésébe. Külföldi biztonsági szolgálatok évek óta képzik őket már a futballvilágbajnokságra is, és a mostani olimpiára is, hogy hogy kell terrorcselekményt megakadályozni, hogy kell hatalmas tömegeket rendesen terelni, és elég biztonságos formában levezényelni egy ilyen rendezvényt. Ugye a futballvilágbajnokság idején nem történt komolyabb incidens, zsebtolvajlás mindig volt, lesz is, az akkor is van, ha nincs olimpia. Ha valakit kirabolnak az út szélén, az mindennapos Rióban, tehát ha valamelyik kedves hallgató Rióba kíván menni, akkor órát, nyakláncot, gyűrűt ne legyen rajta, amikor utcára megy, az ilyen kis közérdekű közleményként. De alapvetően azt kell mondjam, hogy nagyon felkészültek a brazil biztonsági szolgálatok, tehát ezzel nem érzek problémát, a közlekedéssel viszont hatalmas probléma lesz. Felmerült már az is, hogy a riói, legalábbis a belső területeken dolgozó irodistáknak és állami alkalmazottaknak rendkívüli szabadságot adjanak ki augusztusra, legalábbis az első legalább két hétre. Hogy legalább ők ne közlekedjenek, és ezért a turisták, illetve a sportolók aránylag kulturált formában A-ból B-be el tudjanak jutni.
Ugyanezen a rendszeren, ugyanezen a távon azért az elképzelhető, mondjuk, hogy valaki egyénileg, vagy négy ember egy autót bérelve A pontból B pontra elmenjen.
Bizonyára, tehát hogy lehet autót bérelni, csak nem érdemes. Tehát a vezetési kultúra az körülbelül Szicília szintjén áll Brazíliában. Tehát, hogyha valaki járt már a dél-olasz területeken, akkor azt tudja, hogy vezetnek ott az emberek. Na, ők még szabályosabban vezetnek, mint a brazilok. Tehát a piros az egy veszélyes zöldnek minősül, a zebrán a kocsinak van elsőbsége. Tehát, hogy én kocsit nem bérelnék, és eszembe nem jutna vezetni egyébként Brazíliában.
De akinek van jegye egy-egy ilyen eseményre, meg mondjuk van egy repülőjegye pluszba, sőt, van egy szállodai helye, azért ettől függetlenül biztonságosan el fog jutni az egyik pontról a másikra.
Csak időben induljon el. Időben induljon el, számoljon akár egy vagy két órát, hogy a város egyik végébe lejusson a másikba. Tehát, hogy ilyen szempontból a logisztikát azt rendesen át kell gondolnia, bárki bárhova megy, és értelemszerűen, hogyha negyedet kell váltani, tehát az egyik sportlétesítményből a másikba, akkor készüljön fel rá, hogy egy óra alatt nem fog átérni. Tehát úgy vegyék a jegyeket, a mindenki, aki erre a rendezvényre szeretne menni, hogy legyen elég ideje, hogy eljusson, vagy pedig egy negyedben legyen egyik nap, és a másik negyedben a másik nap, és akkor nincsenek ilyen problémák.
És ezt úgy képzeljük el, hogy át fog haladni időközben 3 darab milliárdos negyeden, és 4 darab favelás nyomon
negyeden? Igen, hát ha busszal megy, akkor igen.
Metróval nem lehet, hiszen ő mondta, hogy
igen,
nem készül.
Hát 3 átszállással plusz egy buszkapcsolattal talán meg lehet oldani, de a közvetlen metró kapcsolat már az nincsen, az nem készült el. De egyébként nagyon érdekes busszal menni Rióba, mert pontosan így van, hogy az egyik negyedből ugyanaz a buszjárat átmegy a másikba, és favellákon és nagyon gazdag negyedeken Copacabanán át megy, és az ember ott egy jó kis merítést kap abból, hogy milyen a brazil társadalom.
Ez a közbiztonság, de és az egészségügyi részével alban mennyire van a biztonságban az ember?
Alapvetően igen, tehát ugye augusztus az tél Rióban.
És így csak 25-30 fok.
Igen, ezért csak 25-30 fokot kell, arra kell készülni, tehát téli kabátot senki ne vigyen magával, aki esetleg oda készül. Ugye a legfontosabb a hírekben is hallható probléma, ugye ez a Zika vírus. Alapvetően ugye a vírusokat, a szúnyogok terjesztik, ezt a Zika vírust, és az alapvetően az esős évszakban jellemző. Most ez a száraz évszak Brazíliában is, nagyon kevés szúnyog van július-augusztus folyamán Rióban és São Paulóban is, tehát hogy ilyen szempontból nem kell különösebb problémára készülni. Értelemszerűen vannak kötelező és ajánlott védőoltások, amiket nem árt, ha az ember felkészül. Értelemszerűen, ha valaki szeretne utcán enni, amit érdemes, akkor a hepatitis oltás nem árt, hogyha beadatja magának, abból baj nem lehet. De értelemszerűen van egy olyan sárgaláz vagy egyéb elleni oltás, amit érdemes beadni, ha mondjuk Rióban kimozdul. Rióban ilyeneket nem lehet elkapni. De ha valaki szeretne kimozdulni egy kicsit Rióból, körülnézni picit mondjuk Minas Gerais megyében, ami egy nagyon szép régi portugál kolonizációs emlékek vannak ott, akkor érdemes más oltásokat is beadatnia.
Nehogy Isten, ha mégis bármiféle problémája lenne az ott turistáskodó magyar embernek, mire számíthat az egészségügyi intézményekben?
Elég jó az egészségügyi ellátás Rióban és környékén. Nem feltétlenül mondjuk egy nyugat-európai szintet kell elképzelni, de a magyar szintet nagyjából eléri. Tehát, hogy felkészültségben, infrastruktúrában, gépesítettségben jók a brazil orvosok, volt szerencsém találkozni nem a kórházban, hanem egyéb alkalmakkor brazil orvosokkal, és egy részük külföldön végzett, olyat ismerek, aki Magyarországon végzett, tehát hogy jó a felkészültsége, jó a brazil egészségügy.
Ez a közegészségügy, ugye? Igen, de ott igen. Is van nyilván magánegészségügyi
nyilván rész, van,
biztosítással igénybe vehető.
Hát magyar biztosítással bizonyára nem vehető igénybe, mert az olyan szintű összegek vannak ott, hogy oda egy átlag magyar nem biztos, hogy oda szeretne elmenni, mert olyan luxus gyakorlatilag kastélyokban vannak egy-egy egészségügyi intézmény, amit egy átlag magyar nem engedhet meg magának, de a közegészségügyben a magyar megkötött utazásbiztosítással nem lesznek problémák.
És pont erre utalnék vissza, hogy az a létminimum alatt érő szegény ember az egyáltalán a közegészségügyi intézményekbe be tud jutni, vagy hogyan néz ki ott a biztosítási rendszer?
A biztosítási rendszer alapvetően általános biztosítás van, úgy, ahogy nálunk, tehát mindenki, aki dolgozik, annak van biztosítása, mindenki, aki be van jelentve. Ezen kívül a gyermekeknél pedig kifejezetten kötelező is. Tehát ugye, ami mondjuk Magyarországon talán családi pótléknak neveznénk, azt ott Bolsa Familiának hívják, vagyis családi pénztárcának, mondjuk így fordítsam, ami egy olyan létminimumot biztosít gyakorlatilag 30 millió brazilnak, amiből kiemelkedtek a mély szegénységből. Ugye ez az, amire említettem, hogy az előző 11 néhány évben Lula és Rousseff ideje alatt ez a legnagyobb teljesítmény, amit véghez vittek. Ez a pénz, ami egyébként szabadon felhasználható pénz, havonta körülbelül $30-$35 felel meg családonként. Ehhez bizonyos feltételek járulnak. Az egyik feltétel a kötelező szűrés, orvosi vizsgálat és védőoltások beadása a gyermekeknek, és a kötelező oktatás. Tehát, hogy alap- és középfok oktatásba részt kell venniük, különben kizárják őket ezekből az úgynevezett támogatási rendszerekből. Tehát ilyen szempontból elég magas a beiskolázottság a fiataloknak. Ez nem jelenti azt, hogy jó az iskolai rendszer, nagyon sokan szidják, alapvetően azért, mert hirtelen nagyon sokan érkeztek pont a program miatt a közoktatásba, és nem volt elég tanár. Ezért gyakorlatilag mindenkit fölvettek tanárnak, aki jelentkezett és bizonyos minimum kritériumoknak megfelelt, és így pedagógiai tudás nélkül, rendes egyetemi végzettség nélkül is különösen a vidéki iskolákban tanítanak.
Ezzel az Inforádio Aréna című műsorának első fele véget ér, de csak az első fele most rövid hírek következnek, majd folytatjuk. Mai vendégünk Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, Latin Amerika szakértő. A szakértő úr titulusából következik, hogy Latin Amerikáról beszélünk továbbra is, és Brazíliával kezdünk.